Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk nagyon sok elvi kérdésről, mire van mandátum a költségvetési tanácsnak, hogyan vesz részt a tervezési folyamatban, mi történik, milyen részletes számításokat kapnak meg. Beszéljünk egy picit a 2018-as konkrét tervezetről. Arról kérdeztem már önt, hogy ez vajon választási költségvetés vagy nem. Azt mondta, hogy nem, bár a mozgástér nagyobb. Mekkora ez a mozgástér? Mire adott volna esetleg lehetőséget még? Amiről azt mondta, hogy a kormány mértéktartó volt, mint amit lehetett volna tennie.
Hát, hogyha az adósságszabálynak a feszegetése is gyakorlatilag olyan kifeszítés lett volna, hogy csak akkor igaz, ha éppen 4,3%-os növekedés következik be, és minden úgy alakul, amiben reménykedünk, nincsenek teljesítési kockázatok, amelyek persze mindig vannak. Hát ilyen teljesítési kockázat a mezőgazdaság, ilyen teljesítési kockázat az iparnak az alakulása, az exportnak a lehetőségei, teljesítési kockázat a migráns kérdés vitathatatlan, nem a kerítés miatt, hanem az, hogy mennyire zavarja meg a termelési kooperációt az Európában, hát a utakon bolyongó emberek miatt nem lehet szállítani adott esetben, határzárak szörnyűséges következményekkel járnak. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben egy olyan biztonság van beépítve, van egy erre vonatkozó tartalék is, stratégiai tartalékok vannak a tárcáknál is, hogy egy jó pár 10%-os eltérésnél minden még nagyon szépen alakul és korrigálható. Hát a költségvetési tanács azt mondja, hogy ne költsük el ezeket a tartalékokat. Nemzeti Bank azt mondja, hogy ne is tekintsünk erre már, mint tartalékra, ez nincs, és akkor ez kész, lényegileg retorikai különbség van csak a kettő között. De az biztos, hogy olyan 3,7%-ig, 4%-ig, ami hát kisebb, mint a makropálya, tulajdonképpen minden cél megvalósítható. Nagyon nagy változás a beruházású hányadnak a növekedése, nagyon nagy változás természetesen a bérek és a fogyasztásnak a világa, valamennyit növekednek arányaiban is az egészségügyi kiadások, nominálisan mindegyik rész, amitől én nem vagyok teljesen boldog, és hát azért jegyeztem meg a 2020 utáni mondatot, mert hát 7%-kal növekedett az elmúlt években, míg más területeken lényegileg szinten maradt a gazdasági célokra fordított pénzeknek az aránya, a gazdasági támogatásoknak az aránya, ami hát megy egyrészt ugye beruházási kedvezmények vagy támogatások formájában, másrészt pedig hát a kis- és középvállalkozói szektor versenyképességének a javítására.
Kevesli?
Nem, sokallam. Mert hogyha ez a pénz nem kellene erre a célra, hogy tartsuk magunkat, magyarul a versenyképesség jelentősen jobb lenne, akkor ezt a pénzt jóléti célokra is föl lehetne használni, és hát a virágozzon 100 virág alapon, hát az egésznek az összhangulata jobb legyen. Hát nagyon-nagyon bízunk benne, hogy most van egy ajtó, amin át lehet menni, van egy nagyon jelentős gazdasági támogatás, persze sokan vannak az, hogy én ebből nem érzek semmit, ugye ez a megjegyzés, de hát azért mégiscsak jelen van. Ezek egy része visszatérintető, más része feltételhöz kötött, más része normatív alapon jut lényegileg az érintett körbe. Ha az érintett kör ezt úgy tudja felhasználni, hogy az ország versenyképessége javuljon, és ne jövedelem kiegészítésként élje meg ezt a dolgot, akkor nem csak a fogyasztás növekedésében tér vissza ez a lehetőség, hanem akkor az ország lendületet vesz, és 2020 után is tudjuk tartani magunkat. Ez a kulcs ma.
Ez a 7%-kal kapcsolatos aggódalom az ön részéről a fenntarthatósággal kapcsolatos aggódalom? Tehát amikor azt mondja, hogy kérdés, hogy mi lesz 2020 után, akkor az a kérdés, amit néhány hete például közgazdászok itt úgy fogalmaztak meg, hogy a fenntartható. Tehát, hogy rendben van a költségvetés, de a fenntarthatóságát nem látják
hát
igazán
a
hosszú távon.
Egyre nagyobb arányba kell gazdasági támogatásokat tartani, hogy a makropálya tartható legyen. 2020 után együtt kell élni avval a tudattal, hogy az Európai Uniós források, amik nagyon hasznosak voltak, és lendületet adtak, és a GDP-be 1-2%-os arányjal szerepeltek, hogy ez is tulajdonképpen kiváltásra kerüljön. Természetesen a folyófinanszírozásban akkor sem lesznek gondok, csak nem mindegy, hogy 4%-kal, vagy a fölött megy a gazdaság, vagy 2%-kal, 2,5%-kal, mint ami az alapképességünk. Hát ezen kell változtatni, tehát az úgynevezett potenciális növekedési képességnek kell nagyobbnak lenni ahhoz, hogy ez jobb legyen. Ez nagyobb egyébként a környező országokban, visegrádi országokban. Magyarországé nem rossz, tehát ebben a tekintetben nem lehet azt mondani, hogy ez egy nagyon gyenge szám lenne. Magyarország az utóbbi években szépen fejlődött, európai átlag fölött, de hát, hogy tartsuk a pozíciót, ennél többre van szükség.
Közgazdászként és nem a költségvetési tanácselnökeként, bár hát nyilván nehéz szétválasztani ezt a kettőt most ebben az esetben. Mit gondol, miért van ez így? Tehát miért van egyre nagyobb szükség gazdasági támogatási kiadásokra ahhoz, hogy ez a fajta pálya fenntartható legyen?
Nézem, sok kritika éri a strukturális összetételét, szerkezeti összetételét a gazdaságnak, a munkaerő hatékonyságának a kérdését. De ne haragudjon, egész primitív dolgokra is mondom. Hát ebbe beletartozik az is, hogy elkészül az út itt nem messze, és akkor a következő héten ne bontsák föl, mert akkor dupla pénzbe kerül, vagy ne vigyék ki a termopán üvegablakot bezúzottan az új háznak az építkezésére, mert ugyan pótolja, de hát ez veszteség mindenütt. Ezek, tehát ezek a mikrovesztességek, demagógnak tűnik persze, amit mondok, de mikrovesztességek is jelentősek, tehát nem arról van szó, hogy egy méter árkot gyorsabban kell kiásni, hogy ez a dolog működjön, az is fontos, hanem arról van szó, hogy ezekben a szervezési, engedélyezési képességekben ne fékezzük egymás dolgait, kapja meg az engedélyt időbe valaki, aki indul. Ebbe egyébként jelentős pluszt hoz, például a beruházások vonatkozásában a 2017-es költségvetésbe beleépítettek egy nem is kicsi tételt, ami arra szolgál, hogy készítsük elő a beruházásokat, hogy amikor pénz van, és cikkbe vagyunk, akkor mi lehetőség szerint cikkbe legyünk már, és nem cakba, hogy a dolog tudjon haladni.
Értékelhető ez egyfajta kritikaként arra nézvést, hogy a kormány gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan ígéri azt, hogy mondjuk a vállalkozásoknak vagy a beruházásoknak az adminisztrációs terheit azt folyamatosan csökkenti. Éppen azért, hogy ez gazdasági növekedés oldalon egyfajta előnyt jelentsen, vagy versenyképesség oldalon, hogy ez igazából nem történt meg látványos mértékben? Próbáltam nagyon finoman fogalmazni.
Nézd, az, hogy mi látványos és mi nem tudom. Szóval ez a kérdés, ez olyan, mint egy hidra. Tehát ez mindig újabb és újabb ugye ágaboga bontakozik ki ennek, és hát van olyan is, amikor egy intézkedés éppen a kontraproduktív hatását fejti ki, aminek van. Nagyon nehéz modellezni nagyon sok mindent. De nagyon sok múlik az egymás közti kapcsolatokon, meg hogy mit kapunk föl ezekben a kérdésekben, hát, és nagyon sok ebben a területen is a csontváz, amelyek újra és újra kijönnek, szokásokkal is összefüggnek, hát Magyarországon lakásmobilitásnak a kérdése kivállalkozik arra, hogy a munka után elmenjen igényes munkában, bár ebben van változás, tehát vannak változások. Ezeket a változásokat fel kell gyorsítani annak érdekében, hogy menjen, de hozzáteszem, az első fordulat az tulajdonképpen a stabilitás megteremtése volt. Stabilitás nélkül nincs semmi. Utána az, hogy növekedés legyen. Ez is megtörtént. Hát most ezek viszonylag szervezetten gyorsan megtörténtek. Most ez az utolsó, hogy ebbe a tekintetbe váltsunk, és gondolom, ha az utolsó elmúlik, akkor lesz egy még egy, meg egy harmadik. Tehát ez egy öreg folyamat.
De most azért, hogy fenntartható legyen ez a folyamat,
hogy ez
amit
a folyamat
mondott,
fenntartható legyen, sokkal nagyobb hatékonysággal menjen. Ne dőljünk hátra abban az esetben, hogy éppen az átlag növekedés most az Európai Uniós átlag fölött van, mert hát milyen bázisról indulnak ők. ezekben a kérdésekben, ne legyünk avval elégedettek, hogy mondjuk a magyar autópályázatnak a 80%-a, ami fizikailag kiépíthető, az megépült, be kell felejezni minél előbb ezt a részeket. Ki lehet úgy is ezt számolni és gondoskodni, és ezek is nagyon komoly valóságtartalma van, hogy most megépíteni mindent, amit csak lehet fizikailag, amikor erre van hátszél, és utána berendezkedni egy fenntartóbb jellegű hatékonyságtartó történetre, és a megépíteni mindent, ezt nem csak fizikai értelemben mondom az autópályától a kulturális vagy sportlétesítményekig, hanem megépíteni a versenyképességnek a várait is.
Visszatérve a 2018-as büdzsének a tervezetéhez, több helyen is napvilágot látott a költségvetési tanácsnak a véleményével kapcsolatosan az egy pont, hogy például azt javasolták a kormánynak, hogy a 18-ra tervezett kiadások egy részét 17-re hozza előre. Miért?
Hát azért, mert a 2017-et azt biztosabbak látjuk. Ezzel a megnövelt 4,1%-os növekedési prognózissal is együtt. A 2018-at pedig szeretnénk tehermentesíteni. Ez is bizonyos tartalékolási. Tehát azt a filozófiát követi, hogy amit lehet, minél gyorsabban fordítsuk termőre. Épüljön meg minél előbb, ne legyen a dugó a végtelenségig. Lehessen eljutni Szombathelyről Budapestre, ma már igen gyorsan. De hát olyan területei vannak az országnak, amelyeket ebbe a tekintetben hátrább vannak. Nagyon fontos ebbe a előrehozásban, hogy jelentősen szerepelnek az útfelújításoknak a kérdése. Én eredetileg útépítő diplomát szereztem, meg autópályatervezéssel foglalkoztam, tehát szívügyem ez a kérdés. Tehát ezek mind tulajdonképpen a 2018 és a 18 utáni időszaknak a védelmét és a biztonságát szolgálják. Nem csak úgy lehet tartalékolni, hogy valami pénzt bespejzolok, hanem úgy is lehet tartalékolni, hogy valamit, amit meg tudok venni, megveszem, és nem akkor, amikor éppen soványabb a büdzsém.
Kik lesznek a 2018-as költségvetés nyertesei? Akár szakterületként, akár minisztériumként. Nem tudom, melyik az egyszerűbben megfogható.
Én nem nyertesnek fogom föl ezt a kérdést. Hát a költségvetésnek előre kell bocsátani, hogy a költségvetési tanács ugye elosztás politikai kérdésekben nem foglal állást, meg úgyhogy én itt tényleg hangsúlyozottan a személyes benyomásaimat mondom. Vannak kényszerpályák. Ilyen kényszerpálya a hadseregfejlesztés, a világ bizonytalanabbá válása, meg a szövetségi rendszerhöz tartozás is ugye ezt követeli, hogy végre azt a szintet hozzuk, ami elő van írva. A másik szükségszerűen sajnos a biztonsági területet érint, a belügyi területet. A világ nem lesz kockázatmentesebb, tehát kell stabilitás. Én magam részéről nyertes területnek tartom a gazdaságfejlesztésnek a kérdését. Erről szóltam, hogy ebbe személyes megjegyzéseim alapján, bár a parlamentnek a plenáris ülésén is elmondtam a számokat, hogy ezek jelen vannak, ezek a tételek. Hát ezek nyertes tételek. Nyertes tétel a beruházásoknak a világa. Tehát azt lehet mondani, nyertes tétel az Európai Uniós pénzfelhasználásához köthető területek, de hát összességében azt lehet mondani, hogy mindenki kap ebbe, teljesen konszenzusosan igaza van. És hát egyelőre nem látok én olyat, amikor egymást kizáró törekvések lennének.
Tehát veszteseket nem tudna megnevezni?
Veszteseket én azért nem neveznék meg, mert nagyon nehéz azt mondani, hogy valaki vesztes, amikor jó lenne, hogyha ezen a területen szerkezeti változás következne be, akár megint közlekedési példát tudok mondani, vagy tudom mondjuk a szociális ellátásnak a kérdéseit. Én nem tudom, hogy a közmunka vesztesnek tekinthető-e akkor, ha a munkavilágába való visszavezetésre több pénzt fordítunk, és a munkaerő felszívódik. Tehát nem lehet a környezetéből kiragadni ezeket a tételeket, a nyertesek is a környezetükkel együtt élnek.
Én azt mondtam, hogy a költségvetési tanács nyilván az elosztásnak a részleteiben nem szól bele, de akkor hagyj kérdezzem egy picit másként. Gyakorlatilag a rendszerváltás óta folyamatosan napirenden van az, hogy a nagy elosztó rendszereket át kellene alakítani, a nagy elosztási folyamatokat át kellene hangolni legalább. Hol tartunk ezzel? Ha mondjuk most a rendszerváltáshoz viszonyítunk, akkor 2018-ban mennyire leszünk más helyzetben?
Nézd, nagy léptékű változások történtek. Nagy léptékű változás történt a szociális ellátások területén, ez ténylegesen így van. És itt nem csak a szociális segélyhelyét, munka megjelenését mondanám. Nagyon nagy változás van a családcentrikusság, családok nyertesek, hát ez egyértelmű ebben a költségvetési felfogásban. Ahhoz, hogy mi tartsuk magunkat, a pozíciónkat, ember is kell. Hát a legnagyobb kockázat az elmúlt évekre visszatekintve az, hogy nem lesz munkaerő. Amit hát lehet más eszközökkel is pótolni, de hát azért azok nem igazi megoldások. Automatizálás is valamit hoz, hogy gép tervezi a gépet című nagyszerű szlogen, de hát azért ezekhez ember is kell azért, mert szokni is kell ezeket a dolgokat. A magyar ember társadalmi összefüggéseket én végtelen pragmatikusnak és végtelen kevéssé pragmatikusnak érzékel. Tehát egyszerűre van jelen a realitás érzék és a valóságtól való, a vágyak világában való kalandozás. Ez egy világos magyarországi érzésvilág. Hogy ez a magyar folklórral hogy függ össze a lakosság arányokkal, képzettséggel, hát ez messze, nagyon messze mutató kérdés. De ezt nagyon nagy butaság volna, ha egy költségvetésben érdekelt kormányzat, mint elosztáspolitikai kérdést, ezeket a realitásokat nem venné figyelembe. Például a vidéki embernek az igényeit, a vidéki embernek az eljutási szükségleteit, szoktor emblematikus dolgokat, legyen vasút, pedig hát nem vasúttal jár az ott esetben, hanem busszal már régóta, legyen kórház, szülő otthon. Tehát a változásnak van egy olyan akadálya is, ami a magyar társadalomnak a befogadó képességeivel összefügg. Ezzel együtt én úgy gondolom, hogy a nyugdíjrendszerben volt változás. A nyugdíjrendszerben a tőkefedezeti elvnek a megjelenése egy nagyon markáns változást hozott, még akkor is, ha a magánnyugdíjpénztári rendszernek az ugorodása megtörtént, de az önkéntes magánnyugdíjpénztári rendszer, én is nyugdíjpénztári tag vagyok, az egy nagyon dinamikus elemévé vált a gazdaságnak. Tulajdonképpen az orvosi ellátás és az orvosi ellátás vonatkozásban a funkcionális privatizációk, magánszektornak a megjelenése, tehát az ellátóhálózatnak az ügye óriási fejlesztés volt a szolgáltatások vonatkozásában, az autópályahálózatban. Kár lenne tagadni, de tudom mondani tulajdonképpen az egészségügyi rendszert is, amit persze biztos sok hallgatóban ezzel a biztosítékot kivágom, de hát vidéken csodálatos kórházak épültek. A kórházhoz való eljutás az nagyon sokat javult. Itt megint olyan strukturális probléma van, hogy az alapellátás és a szakellátásnak a gyengélkedése miatt mindenki ráterheli magát a sürgősségi ellátásra, és egészségügyi ellátást a kórház alatt érti pszichésen is. Én is. Tehát ez egy nagyon érdekes összefüggések, ezek jelen vannak, tehát együtt van velünk ez a fajta nagyon-nagyon modern gondolkodás, számítástechnikai területeken is ugye óriási hiátusok vannak, ezt lehet mondani, de ugyanakkor nagy fejlődés is van, tehát úton vagyunk.
Mondja a költségvetés a 2018-as, vagy akár a 2017-es is már, vagy hát mondjuk az elmúlt egy-két évről is beszélhetünk, de most a 18-as ugye a konkrét témánk. Mekkora részben igyekszik alakítani azt, ami a magyar gazdaságban történik, vagy ami a magyar társadalomban történik, és mennyiben csak követi, vagy egyszerűen csak elosztja azt a pénzt, ami a rendelkezésünkre áll?
Nézze, tavaly én csináltam egy tanulmányt, ami vegyes sikert aratott arról, hogy a költségvetési várakozásai a lakosságnak a választások előtti időszakban hogy alakulnak és miben reménykednek, és mi az, amit teljesíteni kell. Ha egy kormányzatnak a mozgástere jelentősebb, tehát mondjuk kétharmados többséggel nyer, akkor nagyon keményen neki tud fogni a különböző átalakításhoz, gondoljon az önkormányzati rendszernek a forráselosztási alakítását, centralizálását egy sok tekintet. De egyébként az Európai Unió is részbe csinál ilyet, hát a forráselosztásban lehet, hogy 2020 után centralizálni fognak. Tehát nagyobb a mozgástér. Ha nagyon-nagyon billegő egy kormányzat, akkor állandóan figyelni kell, hogy na hát ugye meglegyen az a fajta informális támogatottság is, ami a változások ellen hat kényelmi összefüggésekből is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a mozgástér, ez nagyon-nagyon hullámzott az elmúlt 28 évben. Voltak olyan időszakok, amikor ez a mozgástér közel volt az éróhoz. Ez 2002-2006 környéke. 2010-ben teljesen más okokból ez a mozgástér hirtelen megnőtt, 2014-ben is. Hogy ebből mennyi, amit szabályzási eszközökön valósítanak, meg mennyi, amit intézményi hálózaton keresztül valósítanak, meg mennyit, amit juttatási elgondolásokkal valósítanak meg, vagy akár privatizációs elképzelésekkel, vagy reprivatizációs elképzelésekkel, hát ez az illető kormányzat felelőssége. Csöndesen mondanám, hogy a magyar államadósság már most rég 70%-os szint alatt lenne, és közelítene 60-hoz, hogyha több ezer milliárdos akvizíciót nem csinál a MOL-lal, és nem csinálja a bankoknak a visszavásárlásában. Tehát a mozgástér, a megnyerése és ennek a kérdésköre, ezek benne vannak mindig ezekben a tételekben.
Végezetül mire számít, mennyire lesz támogató 2018-ban, akár az európai, akár a globális gazdasági környezet? Mennyire fog segíteni?
Hát egyelőre úgy tűnik, hogy a globális gazdaság bővül valamennyire. Ez mérsékelten fennmaradhat. Az európai gazdasági környezetben is van bővülés. Valaki nekem azt mondta, hogy a európai gazdaságnak a növekedése az később indult el, mint az USA-ban, és ennek a hullámain fogunk tulajdonképpen mozogni. Én nem lennék boldogtalan, az európai gazdaság 4,5%-kal növekedne, és Magyarország csak 4,3%-mal ebben a felállásban, mert hát ez egy óriási eredmény volna magunkhoz. A forrásfelhasználásban, tehát az EU támogatásoknak a kérdésében, amihez mi azért komoly befizetésekkel járulunk, meg egy jelentős része visszamegy az Európai Uniónak a különböző országaiban, meg fogyasztásra alakul. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben ez a két év nagyon jó lesz, tehát 2017-18. Egész egyszerűen 2016-ról a jó idő 2017-18-ra jött meg, 2016-ban azért nagyon fújt a szél, ellenszél volt. Tehát ez lendíthet, tehát a belátható két év az nagyon jókat hoz. Na most én nem akarom elkerülni azt is, hogy hát vannak olyan nagy beruházások a láthatáron, amelyek a GDP-t nagyon erőteljesen tudják mozdítani, és a növekedés...
Paks 2?
Paks 2, kínai vasútvonal, hát ezek a GDP-nek a számaiba meg fognak jelenni azokban az években, és ha ezek termőre fordulnak, és sikerül azonnal termőre fordítani, akkor a folyamat rendben van. És hát persze, akkor van rendben, hogyha mi megtesszük magunktól, ami tőlünk telik, hát rajtunk múlik, hát van a ugye a Vörös Sándornak a híres gondolata, ami hát persze Jákob létrájának a története, hogy fölöttünk az ég, talpunk alatt a föld, bennünk van a létra.
Kovács Árpád, a költségvetési tanács elnöke volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánságunkat.
Én is köszönöm, hogy eljöttem.
Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallották a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő működött közre. Az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Minden jót, viszonthallásra.